Eredménycsélet találkozó 2017. november 17-e. A hatodik elem 24. része. A bűntudat vége.
Oké, sziasztok! Isten hozott mindenkit. Egy egész különleges eredményes élet találkozónk van. Itt van velünk Pásztor Juka, és a mellékelt ábra is mutatja, hogy gitár van a kezében. És én az elébb azt láttam, hogy nem fél használni.
Yes.
és aztán, ha minden igaz, meg is oszt velünk egy pár gondolatot. Sőt, még gál tiszteletes is itt van, ami egy külön jó hír. És úgyhogy ne bonyolítsuk tovább, Isten hozott mindenkit határainkon innen is túl, és fogadjátok a muzsikát Pásztor Jukától. No, you know, okay, let's put this here.
I sing so loud, yeah. Jó reggelt! Oh, angolul. Nincs magyarul szinkin. Okay. To your right I see. Walking life with you. No one else can be me. Only you can lead me to. I am here waiting you. I'm ready to go. Broken heart and tears are in my eyes. I'm waiting you to come. I fall in love with you. Your presence fills my heart. No more I'm lonely days. I trust my heart. I am here waiting you to come. I'm ready to go with you. Broken heart and tears are in my eyes, waiting you to come. Years are passing over me, as you see. But still I love you even more. You touch my little hand and lift me up again. I am here waiting you to come. I'm ready to go with you.
Okay, never mind.
Okay.
The word has to be living in the heart.
Az igének a szívünkben kell élnie. Ezt most pásztorjuk azért mondta, mert ott hagyta a Bibliáját.
The word has to be living in your heart.
Úgyhogy ott kell, hogy éljen a szívünkben.
That is my title.
Ez a címe igazából. Erről szeretnék beszélni.
Word has to be living in our heart.
Hogy Isten beszédének élnie kell a szívünkben.
We can see a lot of library, a lot of books around here.
És itt, ha körülnézünk, egy csomó könyvet látunk.
And they are, maybe perhaps there's a good message.
És lehet, hogy ez egy jó üzenet.
But it's there.
De ott vannak.
It's in the library.
Ott vannak a könyvtárban.
But God wants that our heart is a library.
De Isten azt szeretné, hogyha a szívünk lenne egy könyvtár.
Aha. And there's a good story.
És ez egy jó történet.
Not a bad story.
Nem egy rossz történet.
You know, there is the other man who wants to write the bad story.
Van egy másik fickó, az egy rossz történetet szeretne mesélni.
Let's destroy that man.
Pusztítsuk el azt az embert.
You know, this guy has this kind of thing going
on. Tudjátok, annak a fickónak van egy ilyenje, és ő is ír.
But God has a good story.
De hogy Istennek egy jó története
good
van.
Good words.
Jó szavak.
Good thoughts.
Jó gondolatok.
And this is Isaiah 55.
És az Ézsaiás 55.
Oh, it's wonderful.
És ez egy csodálatos.
Come and eat.
Gyere és egyél.
Oh, it's a wonderful place, isn't it?
Ez egy csodálatos hely.
That was a summer conference theme.
Ez volt a témája a nyári konferenciának.
In the Pforzheim we had a very good theme.
Volt egy nagyon jó témánk.
Seek first the kingdom of God.
Hogy keresd először Isten országát és igazságát.
You know, people are seeking so many different kind of books.
Az emberek olyan sok mindent, olyan sok fajta üzenetet, könyvet keresnek.
So much different kind of information.
Olyan sokféle információt szívnak magukban.
And they think that is good.
És azt gondolják, hogy az jó.
But many of these books, what people are reading today.
De egy csomó könyv azok közül, amiket emberek ma olvasnak.
Like a spiritual way, I mean.
Már úgy értem, szellemi értelemben.
Maybe not the books in the library.
Tehát nem a könyvtárban olvasható könyvekre gondolok.
But like writing from the world.
Hanem olyan írások, amelyek a világ szellemiségéből
there
jönnek.
There is a really nasty story going on.
Valójában egy nagyon csúnya történet zajlik.
Lies from the Satan.
Ezek hazugságok az ördögtől.
Like a John 10:10.
János 10:10.
The Satan has come to destroy, kill and murder.
Hogy Sátán azért jött, hogy ő jön, pusztítson és gyilkoljon.
But Jesus has come that we have abundant life with him.
De Jézus azért jött, hogy bőséges, túláradó életünk legyen vele.
Rich life.
Gazdag élet.
Great life.
Nagyszerű élet.
Beautiful life.
Gyönyörű élet.
Pure life.
Tiszta élet.
Life with a conviction.
Élet meggyőződésekkel.
Life with a godly motivation.
Élet isteni motivációkkal.
People are seeking trash today.
És sok ember szemetet keres ma.
Their heart is full of trash.
A szívük tele van szeméttel.
But we are not called to that.
De nem erre vagyunk elhívva.
Yeah, I used to be. I used to was there.
Igen, én is ott voltam.
And maybe this man also.
És lehet, ez a fickó is.
Maybe he was digging also the bad stuff.
Ő is a trutyitást.
But we found Jesus.
De megtaláltuk Jézust, nem?
Maybe you were there also.
Lehet, hogy te is ott voltál.
But we found Jesus.
De megtaláltuk Jézust.
Let the word live in your heart.
Hadd éljen Isten igéje a szívünkben.
Let the library of God living in your heart.
Hadd legyen Isten könyvtára a szívedben.
And listen to his voice.
És figyelj a hangjára.
And today God has a very strong voice for us.
És a mai napra Istennek van egy nagyon határozott szava felénk.
You know what is that voice?
Tudod, mi az a szó?
What is that message?
Vagy mi az az üzenet?
Huh? Anybody knows that?
Valaki tudja?
Szeretlek.
I love you and I'm with you.
10 points.
10 pont.
How are you going to use those? You know, the flesh and blood didn't tell you that.
Ezt nem test és vér jelentette ki neked.
It is fact.
Ez tény.
God loves me.
Ez tény. Isten szeret téged.
Jesus loves me.
Jézus szeret engem.
And he loves me so much.
És annyira szeret.
In Isaiah 55.
Ézsaiás 55-ben.
Later.
Kicsit később.
I remember my Bible like this.
Így látom magam előtt a Bibliámat, ott van lent valahol.
God has a much mercy for us.
Hogy Istennek óriási, nagy, bőséges irgalma van a számunkra.
He has a much grace for us.
Sok kegyelme van a számunkra.
He can see that we've been failing in our life.
Látja, hogy bukdácsolunk az életünkben.
Maybe we've been tasting the wrong kind of message.
Látja, hogy rossz fajta üzeneteket kóstolgatunk.
Now we found a real foundation into our life.
De igazából mi már megtaláltuk a valódi alapját az életünknek.
And that is the Lord Jesus.
És ez Jézus Krisztus.
God loves you so much.
Isten szeret minket olyan nagyon.
Today in the Caris school.
Ma a Caris iskolában.
I was very serious with kids.
Nagyon komoly voltam a gyerekekkel.
And I'm very open for them.
És nagyon nyitott vagyok a számukra.
And I was tempted the other day.
Valamelyik nap meg voltam kísértve.
I was tempted to go pub.
Meg voltam kísértve, hogy elmenjek egy kocsmába.
I was thinking, I'm enough about this life.
Nekem már elegem van ebből az életből.
I'm over.
Kész.
I can't do it anymore.
Nem tudom tovább csinálni.
And I was thinking, you know, these things.
És ezekre gondoltam.
Of course I don't go.
Persze nem mentem.
But it was like a second thought. You
know? De ez volt a második gondolatom.
If how about if I go to pub?
És mi lenne, ha elmennék a kocsmába?
You know what happened?
Tudjátok, mi történt?
I was in a Deák tér.
De a Deák téren voltam.
Because a guy was playing guitar.
Ott gitározott egy fickó.
Jesus loves you. Jesus loves you. Thank you, Jesus.
Ezt énekeltem, meg mondtam, hogy köszönöm, Jézus.
I didn't listen the wrong message.
Nem figyeltem a rossz üzenetre.
I went to the Christian cafe.
Elmentem a keresztény kávézóba.
Listen to good music.
És hogy jó zenét hallgassak.
Okay. Father, bless this the rest of this thing.
Atyánk, áld meg ennek a cuccnak a
Can
második felé. Elénekelhetnék egy második dalt is? Persze, persze.
Persze, persze. Okay. Okay. Right. Okay.
A mikrofon, igen.
Yeah, microphone. Oh my gosh. No. Wait. I want to put some cooking thing here. It should be commercial break now. And buy ice cream from the.
A reklám születnek kéne itt mennie.
No. It doesn't matter. Okay, I do this one. Maybe all you know this song, I don't know. Szeretlek, követni akarlak téged, mindegyik, követni akarlak téged, mindegyik. I think I'm like a little lamb going in a narrow way. I often stumble with this phone. But who is very near me? The shepherd rides my days away. The Lord is touched me now, lest they understand. Oh, yes, Sarah, like a little child going on their own way. I often stumble, who will carry me?
És fogadjátok sok szeretettel, valami ilyesmire. Szeretettel Pásztor Gáti Borc.
Szépen. Mindig arra gondolok, hogy úgy kéne bejönni, hogy valamilyen maszk van rajta, hogy ne lehessen felismerni. Ugye mondom, ugye megmondtam, jöttem, nem jövök be, mert akkor mindenki a Sanyit akarja hallgatni. Mondjuk ezt nem, mondjuk meg is beszéltük, hogy nem is értem, hogy miért őt akarják hallani. De nagyon jól értem. Sziasztok! Nem tudom, hogy miért mondják nekem ezt, hogy párszor Borci, de mondogatják nekem ezt, hogy párszor Borci. Tudja valaki? Tudjátok, jó van. Legalább egy valaki józan. Oké. Nagyon rövid leszek, mert a Sanyinak el kell mondania, amit el kell mondania. Én érzem, valahol így szoktam érezni, hogy van nála valami. Van egy gondolatom mindazonáltal. Azt mondja, hogy a szeretet a téma. Mielőtt a szeretetről beszélnék valamit, meg kell, hogy értsünk valamit. A Szentírás valami tragikus dolgot mond az emberről. Valami nagyon sértő dolgot. Na, várjatok, ez nem jó. Ezt megpróbálom valahogy kiiktatni. Oké. No, tehát valami tragikus dolgot mond az írás. Az Úr Jézus elkezd beszélni a hegyi beszédbe, elkezd tanítani, és emlékszik rá valaki, hogy mi az első dolog, amit mond? Boldogok a lelki szegények. Tudod, hogy ez mit jelent szó szerint? Boldogok a szellemi koldusok. Milyen van egy koldusnak?
Semmilyen
nincs egy koldusnak. Ez nem túl hízelgő, nem? Boldogok azok, akik tudják, hogy nincsen semmiük. Akiknek egy valamiük van, képességük arra, hogy így csináljanak a rósnya kis kezeikkel. Ez eléggé olyan, hogy magamra nézek, és nincs semmim. Tényleg nincs semmim. De több helyen mondja az írás ezt, hogy nincs semmim. 1 Korintus 4:7 azt mondja Pál apostol, miért dicsekszel, minthogyha nem kaptad volna azt, amit van? Mindent kaptál. Ne dicsekedjél, minthogyha nem kap. Aputól kaptuk. És nem értjük ezt az elvet. Hála Istennek, most azt nem mondanám, hogy öregszem, mert azt azért nem. Csak az idő telik, múlik, tudjátok? És érzem, hogy egyszerűen megy el az a kapacitás, ami régen volt. Egyre többször mondom a kollégámnak, hogy szükségem van az eszedre. És mutatom, itt hordja az eszét általában. Nem, ez nem igaz, csak viccelődünk. Oké. De a világunk az úgy működik, hogy azt mondja, adjál, talán kapsz valamit. Isten országa teljesen más. Isten országa úgy működik, figyelj, kérjetek, és adatik. Elképesztő, nem? Még egyszer mondja, legalább még egyszer, többször mondja. Mondja, hogy nincs semmitek, mert nem kéritek. Nincs semmitek, mert nem kéritek. Küzdködtök, erőszakoskodtok, gyilkoltok, tusakodtok, és még sincs meg nektek, mert nem kéritek. Ez valami, úgyhogy mit kell tenni ahhoz, hogyha azt szeretnéd, hogy legyen valamid? De nem csak itt mondani, nem a jó válaszokat akarunk hallani, Gábor, hanem térdre imához. Nem, bocsánat. De egyébként igaz, tehát, hogy figyeljetek, tehát ez annyira jól tudjuk a válaszokat, nem? De De a kérés az nálam, amikor minden bezáródik körülöttem, akkor most mit csináljak? Hopp, nem, megvan, hát van egy kimenekedő útunk, nem? Kérünk. Olyan elképesztő dolgokat tesz az Úr az életemben, hogy értsem ezt az elvet. Csak elmondok egyet, jó? Nem, általában van munkánk, van pénzünk. És nem, megnémultak a telefonok. Nem jöttek a hívások, nem volt munkánk, nem volt pénzünk. És három hét múlva lett volna a nyári konferencia, még picik voltak a gyerekeim. És ez volt az ő nyaralásuk is. De hát elkezdtük felélni a félretett pénzt, a konferencia pénzt. És fogyott a pénz, meg kérdezik, hogy apu, megyünk? Mondom, meg tudod, kifelé így mosolyogva, hogy hogy a viharban nem mennénk belül, meg ahogy telik, múlik az idő, egyre nagyobb a kétségbeesés. Kollégám mondja, hogy péntek reggel. Szóval gyere már le, szóval imádkozunk egyet. Mondom, jó, lemegyek, imádkozunk egyet. Imádkozunk, és hát úgy, ő ugye a hivatását tekintve hivatásos járókelő. De jó, író, költő és műfordító. Tehát ő tud beszélni, ő tudja formázni a szavakat, nem olyan dilettáns, mint én. És imádkozik, és az ima végén azt mondja, hogy és Uram, kérünk, hogy adj nekünk pénzt, hogy legyen pénzünk. Mind a ketten elkezdünk röhögni ezen a ponton, és mondja, hogy fú, azt mondja, valami olyan nagy dolgot akart mondani, valami ilyen nagyon nagy gondolat volt benne, de hát azt mondja, hogy ez jött ki. És aztán megegyeztünk benne, hogy de hát Isten az igazságot akarja hallani. És vagy még nevetgélünk egymás között, és csak megcsörre a telefon. Valami pici ilyen 8000 forintos munka. Hát jó, menjünk el, csináljuk meg. Ahogy megcsináljuk, megjön a következő. A legmelegebb nyári nap volt. És az utolsó munka, csöng a telefon, egy óvodába hívnak bennünket, de azt mondja, hogy ha nem érünk oda, akkor mindegy. És az óvoda mellett van egy iskola, mi nekünk már felforta az agyunk, úgyhogy az óvoda helyett bemegyünk az iskolába. És akkor mondjuk, hogy hát jöttünk, hát itt van valami dugulás. El vannak dugulva, valami el van dugulva a hölgy, meg felnéz az égbe. Maguk ezt honnan tudták? Hát megmondjuk, hogy hát ez a szakmánk. Megint felnéz az égre. Van valami műszerük, amivel ezt így be tudták mérni? És megint csak nem tudtuk, hogy rossz helyen vagyunk. Tudjuk, hogy hát ez a nekünk ez a szakmánk. És azt mondja, hogy az egész iskolában minden WC el van dugulva, és másfél óra múlva kezdődik az évzáró. Valamit csinálunk, és akkor meleg is volt, már volt egy kis pénzünk, és mondtuk valami horror összeget, hogy azért megcsináljuk. Várjál, annyi pénz volt a kasszába, amennyit mondtunk. Annyi pénz volt a házi kasszába, amit mondtunk. Úgyhogy nekiállunk szomorúan, és hát a második WC-nél rájöttünk, hogy a gyerekek az utolsó nap az összes WC-be beleraktak egy tekercs WC-papírt. Ha? És akkor vakargattuk a fejünket, hogy ha most mi legyen? Most megmondjuk az igazságot. Figyelj, ezt ki kell vágni ezt a részt majd belőle, jó? És megmondjuk az igazságot, vagy az Úr egy nap alatt bőségesen visszaadta azt, ami három hét alatt elment. Egy ima. Én nem erről akartam beszélni, de egészen jó lett szerintem a vége. Tehát a szeretetről is ezt mondja az írás, hogy bennünk nincsen szeretet. És ez is olyan sértő, nem? Hogy nem már, hogy nincsen benned szeretet, de aztán az ember él 10 évig együtt a a jósával, és aztán rájön, hogy hát nincsen benne szeretet. Meg az anyósban sincsen szeretet. Rájön az ember, hogy csak elég sok nyomásra van szükség ahhoz, hogy rájön az ember, hogy nincsen benne szeretet. És szükségünk van egy forrásra ahhoz, hogy aztán ez feltöltődjön. Úgyhogy az írás azt mondja, hogy menjünk az Úr Jézushoz. Ő maga a szeretet. Menjünk ő hozzá, hogyha szeretetet akarunk. A 1 János 4:19. Ő szeretett előbb bennünket. És ez tudod olyan, hogy a szeretet, az akkor tudok szeretni, jó esetben, hogyha engem is szerettek. Hogyha én kaptam, akkor tudok adni. Szinte mindennel így van ebben a világban, nem? Hogyha már kaptam, akkor tudok adni. De a szeretetről nem gondolkozunk így, hogy az valami, amit nekem kapnom kell szeretetet, de hogy kapok szeretetet? És a képlet annyira pofon egyszerű, hogy nem tudom, hogy miért nem csináljuk gyakrabban. Azt mondja az Úr Jézus János 5-ben. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, de nem jöttök én hozzám. És ez nem tudom, ki nem kell feltenni a kezeteket. Annyiszor van ez, hogy tudakozom az írásokat, keresem a képletet, hogyan lehetne megtalálni a valami megoldó kulcsot. Ki szokott megoldó kulcsot keresni? Férfiak. Néhány hölgy is. Nagyon. Figyeljetek, annyira egy legfelszabadítóbb dolog volt az életemben, amikor rájöttem, hogy nincs képlet. Nincs képlet. Az Úr néha ad, néha nem, néha elvesz. De tudod, ő a kegyelem istene, ő az adás istene, mi is a kegyelemnek a megfogalmazása? Ő a érdem nélküli. Igen, tehát ő az érdem nélküli adásnak az istene. Pál apostol azt mondja, 1 Korintus 15-ben, azt hiszem a 10. vers, vagyok, ami vagyok Isten kegyelméből. Figyeld ezt! Aki vagyok, azt ajándékba kaptam. Ingyen ajándékba. Hogyha, hát most nézzetek rám, mennyit kaptam. Nézzetek, nézd magadra, mennyit kaptál. Jó, ne rám nézzél. Mennyit kaptál? És állandóan meg vagyunk ijedve, mi van, hogyha Isten abba hagyja az adást? Tehát ő a minden kegyelem istene. Miért hagyná abba? Nagyon erőteljesen fejezi ki ezt. Azt mondja, hogyha az ő fiát odaadta miértünk, hogy ne adna oda mindent vele együtt? Hogy ne adna oda? Azt mondja, hogy hát odaadta a fiát. Hát akkor miért gondolod azt, hogy ezt csak abba hagyja? Úgyhogy azt hiszem, így is túl sokat beszéltem, ugye? Ugye? Rafi, őszintén. Nagyon köszönöm a lehetőséget. És akkor mi most hétvégén megyünk hosszú hétvégére, ugye? Pityogott a telefonom, hogy most megyünk hosszú hétvégére, de nem megyünk, gondolom.
Tibor Szatya, Fehérváron lelki pásztor, és van ott egy gyülekezetetek, igaz? Tehát egy rendes kis közösség. És arra gondoltam, hogy Ha esetleg hallgatod ezt az anyagot úgy, hogy Fehérvár környékén élsz, laksz, mozogsz, és nincs gyülekezeted, tehát sodródsz valahol a partalan partok között, vagy nem tudom, hogy van ez, akkor kérlek, látogass meg Pásztor Borcit, ő biztos nagyon örülne neki, és hát, ha neked is áldás lenne. Mi a címetek? Tehát Székesfehérvár, Fiskális út 93. Tehát Fiskális út, Székesfehérváron 93-as számú. Nem. Na, micsoda gondolat volt. Nagyon köszönjük, nagyon köszönjük. Kérni, micsoda gondolat. Sose jutott volna az eszembe. De hogy ez mennyire igaz, hogy nem tudom, hogy ez nektek a ti gondolkodásotoknak része, de az enyémnek igen, én rájöttem, hogy simán megcsinálom azt, hogy én ilyen elméletben tudok dolgokat, és azokat úgy elrakom, hogy az ott van, ahol én tudom ezeket, és közben élek teljesen másképp. És néha észre se veszem. És szerintem ez így van a keresztény élet elveivel is, mint például a kérés. Tehát mikor jut eszünkbe kérni? Amikor már semmi más esélyünk nincs, nem? Tehát nem így van. Tehát persze, amikor épp kijöttem a bibliaóráról, és épp a kérés volt a téma, akkor utána rögtön tudom, hogy kérni kell. De adj nekem 3 órát, és 3 óra alatt visszazsugorodok ogrévé, és azt is elfelejtem, tehát mindent elfelejtek. De nem úgy felejtem el, hogy aztán egy dolgozatban ne tudnám 5-ösre megírni. Hát a dolgozatban tudni fogom, az úgy rendben van, hanem ez a zsigeri, gyakorlati tudás, ahol az, amit tudok Istenről, az az én működési rendszeremmé vált. Tehát, hogy így lélegzek, hogy kérek Istentől, ugye akarok valamit, kérek Istentől, baj van, kérek Istentől, tennem kell valamit, kérek Istentől. Tehát, hogy eljusson ez odáig, hogy ez legyen a működő rendszerünk. Nem tudom, hogy az Úrnak mit kell tennie velünk, hogy idáig eljussunk, de a legutóbbi alkalommal ugye a szeretetről beszéltünk, és azokról a sérülésekről, azokról a koncepciókról a fejünkben, a szívünkben, amelyek megakadályoznak minket abban, hogy elfogadjuk a szeretetet. Tehát ezen tűnődünk, csak neked is mondom, hogy azon tűnődünk, hogy lehet, hogy Isten végtelenül szeret minket, és mi meg szeretetlenek maradunk. És arra jöttünk rá, hogy van egy csomó ilyen gátló tényező, és van még egy, amiről ma szeretnék beszélni. És arra jutottunk, hogy a legtöbb ilyen gátló tényező, sebek, büszkeség, önigazság, felszínesség, az egónk, a szokásaink, csak egyszerűen a szokásaink, hogy én mindig így csinálom, én mindig így gondoltam, hogy a legtöbbre a legintenzívebb gyógymód az a szenvedés. Nem tudom, hogy az egyetlen gyógymód rá, de az egyik leghatásosabb az biztos, hogy a szenvedés. És a történet, amit most Pásztor Borci elmesélt, az egy szenvedésnek a története volt. Tehát ők mentek volna, tudod, a családdal nyaralni, és szegény Borcinak meg kellett élnie 3 héten keresztül, hogy kétségek között vívódott. Már le kellett mondani a gyerek előtt, képmutatni kellett, hogy ne keseredjen el, szegény. Nem volt pénz. És ez az élmény vitte el őt oda, és most nem tudom, hogy jól beszélek a nevedben, hogy amikor aztán elhangzott ez az ima, hogy adj pénzt, hogy legyen pénzünk, és Isten egy nap alatt adott, ez világosan és tisztán összeállt, hogy ez ezért volt. Mert ha ez úgy lett volna, hogy hát minden reggel imádkozunk, és hát minden nap csöng a telefon, akkor persze mondjuk mi, hogy imádkoztunk, de hát a telefon amúgy is csöng minden nap, nem? Tehát a dolgok csak úgy amúgy is mennek, és valahogy elfelejtjük megérteni, hogy ez tényleg közvetlenül Istentől van, hogy az életünk közvetlenül Istentől függ, és közvetlenül az ő jósága és az ő bőkezűsége a kulcsa a mi életünknek és jólétünknek. És hogyha Isten áld engem, de közben azt gondolom, hogy én dolgoztam meg érte, akkor csak lemaradok arról a valóságról, hogy Isten szeret engem és gondoskodik rólam. Mert csak egyszerűen magamnak tulajdonítom. De amikor mondjuk azt, hogy egy pénzügyi nehézségen keresztül rájövök, hogy én magamról nem tudok gondoskodni, és aztán kérek, és Isten gyorsan vagy lassan, mert nyilván ez a történet csodálatos, hogy tudod, aznap, és ez ilyen nagyon látványos, de ha lassan teszi, akkor is, tehát hogy elkezdem megélni, hogy Isten törődik. Mindig törődött, csak eddig nem éltem meg, mert magamnak tulajdonítottam. És most egyszer csak látom, hogy én nem vagyok jó, nem vagyok forrás, én nem vagyok képes, nekem annyi, és egyszer csak mégiscsak rendben van, és mégiscsak jön. És akkor látom, és akkor értem, hogy Isten. És talán majd egy következő alkalommal fogunk erről beszélni, erről a szüntelenül imádkozzatokról, a szüntelenül Istennel gondolkozni, szüntelenül ővele beszélgetni. A belső monológom, a belső gondolkodásom helyett a pásztor Csabát hallottam erről beszélni, hogy ez egy zárt rendszer, én beszélek magammal, magamról, a dolgaimról, helyett én beszélek Istennel, akár magamról, a dolgaimról és mindenről, hogy nyissam ki a rendszeremet és vonjam be őt, mert hogyha csak egyszerűen ez szokásommá válik, hogy én ővele beszélgetek, akkor a kérés sincs már messze. Akkor nem természetes, hogy Uram, akkor tehát miért kezdenék el egyáltalán küszködni bármilyen problémával? Miért venném egyáltalán a kezembe, ha kérhetem tőle? És aztán persze a kezembe veszem, mert ő ad nekem részt az ő munkájában, de valójában a szívem tudja, hogy tőle kértem, és én dolgozni fogok rajta, és meg fogom tenni, amit csak tudok, de tudom, hogy kértem, és tudom, hogy ő fogja megadni. És az életem gondtalanná könnyűvé válik. Az életemnek az alapelve, az alaprendszere változik meg. Mert ez az. Ez a kiben bízom, mi a forrásom, mi a módszerem az életre. Ez nem egy vallás, ez nem egy tudás, ez a módszerem az életre. Ugye Jézus ezt mondta, hogy én vagyok a módszer az életre. Ezt mondta János 4.18, mindegy, én vagyok az út, az igazság és az élet. János 14.6, tudtam, hogy valami 14 van, mert a 8-at elszúrtam, a 6, 14.6, de ez a csapatmunka öröme, hogy együtt összeraktuk. Hogy én vagyok az út, tehát el akarsz jutni valahova. Én nem megmutatom az utat, én nem mutatok egy utat, én nem adok egy utat, hanem én magam vagyok az út. Én vagyok az eszköz arra, hogy te eljuss innen oda. Én vagyok az eszköz neked. Én vagyok a módszer az életre. Én vagyok az út. Az igazság és az élet. Ezt mondja Isten. És ezt a leckét tanuljuk szerintem egész életünkben. Ezt a leckét tanuljuk. Úgyhogy hadd mondjak egy gyors imát én is, és aztán meglátjuk, hogy Isten merre kanyarítja ezt az üzenetet. Drága Jézus, nagyon hálás vagyok pásztor Jukkáért és pásztor Borciért, hogy meglátogattak minket, és hogy részünk lehetett abból, amit nekik adtál, és nagyon, nagyon, nagyon bátorító gondolatok, nagyon, nagyon hálásak vagyunk, hogy elhoztad őket, Jézus, köszönjük, és kérünk, hogy áld meg az eredményes élettalálkozó hátralevő részét a te drága nevedben. Ámen. Ámen. Azt hiszem, hogy akkor rövid, egy pillanatig még maradnék, erre néhány percre maradnék az akadályoknál, oké? Tehát, hogy Isten szeret minket, és János levelében ugye olvastuk, hogyha szeretet, hogy van, azt mondja, hogy el is olvassuk még egyszer, csak ahhoz oda kell lapozni. János 4, igen, 1 János 4, bocsánat, igen, mindjárt odalapozok. Azt mondja, 1 János 4, 18 volt ugye a kulcsvers, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Úgyhogy ez volt az alapgondolatunk, hogy ha látnám és érteném és élném Isten szeretetét úgy, ahogyan az van, akkor a szívemben nem maradna hely a félelem számára. Mert ez a szeretet, a tudata annak, hogy a végtelen, a mindenható Isten velem van, hogy semmi nem lehet ellenem, hogy mindent a javamra használ, hogy ő harcolja a harcaimat, hogy ő az Istenem, hogy soha el nem hagy, hogy csak egyszerűen minden rendben van, mert szeret engem, hogy minden szándékával, minden gondolatával, mindazzal, ami ő 1 Korintus 13, a szeretet himnuszának az a 16 paramétere, ő az felém és feléd, és mindannyiunk felé. Ha ezt én élném, mint ahogy a kérést, ha élném, oké, hogy nem nekiugrok és csinálom, hanem kérek. Ugyanígy nem szeretetlen vagyok, hanem Isten szeret engem is, és én ebben élek, akkor nem maradna hely a félelem számára. És ezen tűnődtünk, hogy lehet az, hogy nem hisszük el, hogy Isten szeret. Tehát hogy lehet az, hogy fölkelünk reggel, és a gondolataink, és a világképünk, és minden egy olyan valóságot rajzol körénk, amelyben Isten nem szeret minket. És erről hallgassátok meg az előző anyagot, sokat beszéltünk, de találtam még egyet. És nem tudom, hogy erről beszéltünk-e legutóbb, de azt hiszem, hogy nem. A bűn egy ilyen. A bűn tudat, inkább így fogalmazzunk. A bűn tudat az egyik olyan jelenség, amely miatt úgy érezzük, hogy Isten nem szerethet minket. Hányatoknak volt már bűn tudata? 70%, egész jó. Figyeljetek, a bűntudat egy pusztító dolog. A bűntudat megöl engem. A bűntudat úgy öl meg engem, hogy tudatában vagyok a hibámnak, a tettemnek, a tettem elfogadhatatlanságának, elítélem magamat, és ezt az ítéletet kivetítem Istenre, és úgymond elítéltetem magam Istennel. Tudom, hogy ez így érthető-e. Ez arról szól, hogy vétkeztem, és Isten most haragszik rám, most ellépett tőlem, most megszakadt a közösség, most neheztelés van köztünk, lehet, hogy büntetés vár rám, lehet, hogy Isten haragja van rajtam, ugye attól függően, hogy milyen háttérből jössz, milyen a teológiád, vannak, akik azt gondolják, hogy elveszítették az üdvösségüket is, amíg helyre nem állnak, sőt, vannak közösségek, ahol emberek abban hisznek, hogy végleg elveszíthetik az üdvösségüket az alapján, hogy hibáznak, és hogy hogyan élnek, hogy mit csinálnak. Na most mindegy, hogy melyik formáját, nem mindegy, mert az, amikor azt gondolom, hogy elveszítettem az üdvösségemet, az pokol, tehát az nem is tudom, hogy lehet így élni, az valószínűleg, tehát nem, azt nem lehet, tehát ezt el sem tudom képzelni. De mi, akik mondjuk kegyelemhívők vagyunk, és hiszünk az örök biztonságban, én is simán megcsinálom, hogy Istent egy morcos, szúrós szemű, rám neheztelő, kicsit undorodó, na most toltad túl a biciklit, innentől kérlek, húzd ki a listádról az összes áldást, amire számítottál, örülj, hogy ezt megúsztad, neked annyi. Tehát, hogy épp bőrrel megúsztad, de amúgy neked annyi. Tehát, tehát tudok úgy fölkelni reggel, hogy így ránézek így Istenre, és ezt így simán, így a belsőm, ezt így simán így kivetíti rá. Azaz, megölöm magam. Ahol a, a, a megölöm magam azt jelenti, hogy ha az élet az Istennel való szeretet közösség, ahol ő örül nekem, ahol én őhozzá menekülhetek, ahol ő a legnagyobb jó az életemben, ahol ő a mencsváram a legrosszabb pillanatomban is, ehhez képest ez a kép, ez micsoda? Ez az elszakadás, ez a bárhova mennék, csak ne Isten elé, csak hova bújjak a szúró szemei elől, hova bújjak az ítélet elől, hova bújjak a szentsége elől, el akarok bújni Isten elől. Ezt ismeritek? Értitek? Vagy oké, nem már annyira érett vagyok, nem akarok elbújni előle, de nem is megyek oda. De, vagy ha oda megyek, akkor egy ilyen, tudod, ez a sunyogó, a kutyám szokott így oda jönni, amikor tudja, hogy rosszat csinált. Tehát az nem az a boldog az ölembe ugrik, hanem ez a nyakleves lesz, vagy nem. Tehát jövök meg kell, most mit csináljak, de nincs felüdülés, nincs gyógyulás, nincs élet ebben az Isten jelenlétében vagyokban, mert haragszik rám, mert vétkes, mert bűnös vagyok. Ezt értitek? És azt gondolom, hogy jó keresztény körökben elég jól megtanultunk képmutatni annyira, hogy azt gondoljuk, hogy csak nekünk vannak rendszeresen visszatérő szokásbűneink. Másoknak nincsenek. Csak nekem. És a többieknek biztos jó kapcsolata van Istennel, mert ők nem bűnösök, de én. Tehát, hogy én... Vigyétek ki azt a fickót ott hátul. Hála Istennek közelült az ajtóhoz, nem kell messzire rám cigálni. Tehát értitek? Tehát, hogy ott van az az élmény az életedben, hogy oké, okay, tehát hogy bűnös vagyok, igen, és akkor vannak olyan bűnök, amikről tudod, hogy azok, de olyan nagyon azért nem zavarnak. Tehát például szeretsz pletykálni, és megy a beszélgetés az emberekről, a ki ezt, ki azt, és az úgy, és tudtad azt, hogy jaj, tudom, hogy ez pletyka, ezt nem kéne, de hát azért ez nagyon jó, és tudod, és élvezed. Nem ezekre a bűnökre gondolok, hanem azokra, amiket te is utálsz. Tehát amikor elkövetsz, akkor úgy érzed, hogy szemen köpnéd magad. Tehát, hogy mindjárt elhányod magad. És már ezredszerre fogadod meg, hogy ezt soha többet nem csinálod. Oké? Okay? És aztán megcsinálod 1001-szerre is, meg 1002-szerre is, meg 1003-szorra is. Ezt érted? Tehát, hogy bűnös vagy. Értem, a saját belső mércéd is teljes testszélességgel feláll, és azt mondja, hogy neked annyi. Ez megöl, értitek? Ez elválaszt Istentől. De nem Isten lép el tőled, hanem te bújsz el a bokorba. És értitek? Tehát, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért. Ez nem egy rizsa, ez nem egy szöveg, ez nem egy választási jelszó, kampányolt vele, és aztán mindenki tudja, hogy nem igaz, hanem ez valóságos tény olyannyira, hogyha az Atya számon kérne rajtad bármilyen bűnt, akkor bűnt követne el. Miért? Mert az a bűn, amit számon kérne rajtad, ki van fizetve. Mindjárt elolvasunk egy pár verset is. Muszáj, hogy ezt ilyen kategorikusan lásd, kategorikusan nézd, mert ha nem teszed, ha elkezded összemosni a határokat, akkor marad a bűntudat, és marad az, hogy a saját gyengeséged és képtelenséged miatt újra meg újra elszakadsz Istentől, attól a forrástól, amely nélkül nem élhetsz, attól a szeretettől, amely meggyógyítana, attól a bensőséges kapcsolattól, ami maga az élet. Újra meg újra elszakítod magad a bűn tudat miatt. Nem a bűn miatt, a bűnnel Isten elbánt. És nagyon fontos ezt, én lehet, hogy most ezt túltolom egy picit, de hagyd tegyem meg. Gondolj egy bűnre, ami számodra elfogadhatatlan. Oké? Okay? Tehát ami... először korrigálok, jó? És akkor utána tolom túl. Ez azt jelenti, hogy a bűn rendben van? Nem jelenti azt. A bűn mindenképpen céltévesztés. A bűn valami olyasmi, ami a szereteten kívül van, azaz árt nekem, árt a testvéremnek, és nem az a, egyszerűen nem az, ami és aki Isten. Attól, hogy nem büntetnek meg valamiért, ami árt, attól az még mindig árt. Igaz? Attól, hogy a gyerekemet szeretem és ölelem akkor is, amikor valami nagyon egészségtelent eszik, attól az még egészségtelen és árt neki. Ezt értitek? Tehát a bűn nem azért bűn, mert Isten kinevezte bűnnek, hanem a bűn azért bűn, mert árt. Emlékeztek az én régi kis példámra, mindenki tudja, hogy mit szoktam csinálni a kis ujjammal. Leszoktam belőle vágni egy darabot. Ez a szokásom. Szeletelem a kis ujjamat. Minden nap levágok egy... Próbálok vékony kis szeleteket vágni belőle, hogy tovább maradjon. Ezt hívják bűnnek. Ez a céltévesztés. A kis ujjamat rosszul használom. Attól, hogy Isten nem büntet meg ezért, attól még vagdoshatom a kis ujjamat? Hát igazából vagdoshatom, de attól jó lesz? Nem lesz jó. Tehát ezt értitek, ugye? Tehát, hogy a bűn árt, mindenképpen árt. Most, amikor valaki szokás szinten bűnben él, akkor azért, mert Krisztus kifizette a bűnöket, és Isten már nem ítél el ezért, Isten szó nélkül hagyja azt, hogy szokás szinten bűnben élsz? Pásztor Borcit láttam, hogy ingatta a fejét, hogy nem. Miért nem hagyja szó nélkül? Mert szeret. Amiért én a gyerekemet se hagynám, hogy szeletelje a kis ujját. Tehát ha látnám, hogy minden nap levág egy kis darabot, hát második, harmadik nap legalább szólnék már.
Szerintem már az első.
Már Gábor mondja, már az első. Amikor a kést meglátom a kezébe, már akkor. Mert nincs még gyerekek. Oké. Tehát, hogy értitek, és van, zsidókhoz írt levélben van egy jelenség, amit tisztán és világosan tanít a Biblia, és ez az isteni fenyítés, az isteni nevelés. Hogy Isten nevel minket, edz minket, kiképez minket azért, hogy a szentségében részesüljünk. Tehát, hogy ő tanít, nevel minket, hogy egy olyan életet élhessünk, ahol nem pusztítjuk önmagunkat. Tehát a legrosszabb, ami történhet velünk, amikor szokás szinten bűnben élünk, és az a szokás szinten, ez azt jelenti az én olvasatomban, hogy helyesnek tartok egy bűnt, úgymond felhatalmazom magam arra, hogy ezt csináljam, nem vallom meg, nem értek egyet Istennel, hanem én egy alternatív életstílust élek, és ez nekem így rendben van. Ezen a ponton Isten garantáltan utánam fog jönni, és el fog vinni odáig, hogy egyet értsek vele abban, hogy ez bűn, hogy én ezt megvalljam, és helyreálljak. Oké? És itt szokták azt hozzátenni mégis, hogy elhagyjam ezt a bűnt. Ahhoz sok sikert kívánok, de mondjuk azt, hogy el akarom hagyni, mert a helyreállás nem lehetséges. Tehát amikor egyet értek vele igazán, akkor abban automatikusan benne van, hogy én ezt nem akarom csinálni. De amikor neked van egy szokás bűnöd, amit Isten nem vett még el tőled, hát én eljárom az esőtáncot, ha te azt csak úgy lerakod. Jó? Tehát ezt az tuti, hogy nem rakod le. Az tuti, hogy nem. Megpróbálhatod, ott lehet benned a szándék, de a felismerésem az az, hogy Isten többnyire meghagyja ezeket a szokásbűnöket az életedben addig, ameddig nem vagy kész magad elfogadni úgy, ahogyan Isten elfogad. Köszönöm szépen. Ezt értitek? Tehát mert olyan könnyű azt mondani, hogy letettem a cigarettát. Most már szeret Isten, mert már nem dohányzom. Nem, ez egy rossz kép. Isten nem azért szeret, mert nem dohányzol. És nem azért nem szeret, mert dohányzol, hanem Isten szeret, ha dohányzol, ha nem, pont. Ezt értitek? És ezért sokszor az történik, hogy a szokás bűneid megmaradnak egészen addig, ameddig nem vagy kész elfogadni magad feltétel nélkül, ahogyan Jézus is elfogadott. Amíg nem vagy hajlandó meglátni azt az isteni szeretetet, amely feltétel nélkül szeret. Ez rendben van, ezt értitek? Ezért 1 János 1.9 ugye azt mondja, hogy ha megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Azt mondja, hogy fedhetetlenségben élhetünk, ahol a fedhetetlenség arról szól, hogy én egyetértek Istennel, én megvallom a bűnömet, úgy értem, elfordulok tőle nyilván, tehát nem egy színjátékot játszok Isten előtt a bűnvallással, hanem komolyan gondolom, basszus, megint elszúrtam, Uram, vétkeztem, de tudom, hogy Te ezt kifizetted, de tudom, hogy Te azért haltál meg, hogy én szabad lehessek, és én ráállok erre a bevégzett munkára, ráállok erre a szabadításra, és szabad vagyok a bűnömtől. Szabad vagyok a bűnömtől. És a versek, amiket meg akartam nézni, figyeljetek, két vers. Ha valakinek órára kell mennie, akkor egy 5 percen belül befejezzük, jó? Az első az Róma 6.11. Így tekintsetek ti is magatokra, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, ami Úrunk Jézus Krisztusban. Oké, hol vagyunk mi? Jézus Krisztusban. Hogy kerültünk oda? Úgy, hogy megtértünk, hittünk benne, mint a megváltónkban, és örökre belekereszteltettünk. Te része vagy Istennek, része vagy Krisztusnak. Ő azt mondja, hogy mert Krisztusban vagy, úgy kell gondolnod magadra, mint aki meghalt a bűnnek, nem Istennek halt meg. Ugye az előbb mit mondtunk, hogy a bűntudat mit csinál? Elválaszt Istentől. A bűntudatban meghaltam Istennek. De az ige azt mondja, hogy pont fordítva, ne így gondolkozz. Úgy gondolkozz, hogy te a bűntől szabadultál meg végleg. A bűn, amit elkövettél, a saját bűnöd, amit 5 perce követtél el, az le lett választva rólad. Te meghaltál ennek a bűnnek a számára. Nincs már között hozzá. Ez olyan, mint egy adósság, amit nem tudsz kifizetni, mert meghaltál. Ezt értitek? Sokan úgy értelmezik ezt a szöveget, hogy meghalni a bűnnek az azt jelenti, hogy nem követni el többet. Ez nem biblikus. A meghalni a bűnnek az azt jelenti, hogy jogilag végleg le lett választva rólad a bűnöd, és minden következménye a bűneidnek jogilag. Ezt mondja itt az írás, hogy számítsátok magatokat halottnak a bűnnek, így tekintsétek magatokat, a másik fordítás úgy, hogy így számítsátok, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek. Ez egy kalkuláció, amit el kell, hogy végezzek. Ez a tudatos elmének egy cselekedete, ahol a józanság egy pillanatában, amikor ráeszmélek, hogy bűntudatban éltem, megállok egy pillanatra, és azt mondom, hogy nem. Igen, elkövettem azt a bűnt, de nem igazítom meg, megvallottam Istennek, ez a bűn levált rólam, le is volt választva, halott vagyok a bűnnek, az egész bűn jelenségnek halott vagyok, el vagyok választva tőle, nincs már köze hozzám, nem kérhet rajtam számon, nincs nekem tulajdonítva, szabad vagyok tőle, és élek Istennek. Isten nem ráncolja a homlokát. Isten nem tette karba a kezét, és amikor megyek hozzá, akkor nem lesunyított fülekkel kell jönnöm, mint a kutyám, aki tűnődik, hogy most mi lesz. Hanem abba a szeretetbe lépek bele, ki se estem belőle, amiről beszélünk, amiben közösség van, amiben élet van, amiben gyógyulás van. A legnegatívabb élménye nyed Istennel az lehet, hogy megszomorítod őt. Ugye megszomorítani a Szent Szellemet, megoltani a Szent Szellemet. Ez arról szól, amikor megmaradok egy bűnben, ami legtöbbször, figyeljetek, a bűn, amiben megszoktunk maradni, az a bűntudat maga. A bűntudat bűnében maradok be. Szerintem Isten, ha haragszik azért, ha valakinek sok gondja van a bűneivel, az, hogy tudja, hogy ha ezt nem tudja a helyére rakni, akkor egy bűntudat komplexusba kerül, ahol a bűntudat miatt mindig távol fog húzódni Istentől, és Isten megszomorodik. És a fenyítésével, ami a nevelése, az edzése jön utánad. Ezt értitek? De azon kívül, tehát amikor te 1 János 1.9 szerint helyreállásban élsz, amikor nem használod a kegyelmet jogosítványként arra, hogy egy alternatív életstílust élj, akkor te szabad vagy a bűneidtől. Azért akkor is szabad vagy, ha a kegyelmet mi jogosítványnak használod, csak akkor számíts rá, hogy Isten meg fog téged győzni arról, hogy neki van igaza. Ezt értitek? Tehát amíg egyetértesz Istennel, ameddig helyreállásban élsz, addig szabad vagy a bűnöttől és a bűntudattól. Ezt értitek? Nagyon fontos. A másik vers, amit el akartam olvasni. Tehát ezt a számítást el kell végezned. Nem Istennek haltam meg, hanem a bűnnek, és Istennek pedig élek. És ezt ki kell, hogy számold. Szabad vagy. És aztán a következő, a másik szövegrész. Egy Péter, 2.24. A bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. Oké, ezt elolvasom még egyszer. Azt mondja, a bűneinket maga vitte fel testében a fára. Ugye ez kiről szól? Jézusról. Jézus nem azért halt meg, hogy mi bűntudatban éljünk, hogy ő ezt elintézte. Miért? Hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk. De ez megint nem azt jelenti, hogy te most meg fogsz majd halni a bűnöknek. Tehát amúgy meg, tudod, Jézus meghalt a kereszten, de te még mindig élsz a bűnöknek. Nem. Amikor Jézus meghalt a kereszten, és te hittél Jézusban, te is meghaltál a bűnöknek. Ez ugyanaz, amiről Róma beszélt. El vagy választva az egész bűnrendszertől. Nem olyan szinten, hogy nem követheted el, hanem amikor elköveted, a tetted nincs már hozzád kötve. És az igazságnak élsz ezután. És mi az igazság? Az igazság Jézus Krisztus. A törvény Mózes által adatott, az igazság pedig Jézus Krisztus, az igazság és a kegyelem pedig Jézus Krisztus által jött el egy Jánosban. János evangéliuma egyben. Ezt értitek? Nem tudom, hogy értitek-e. De nem győzöm elégszer mondani, hogy nem élhetsz bűntudatban. Nem élhetsz bűntudatban. Nem élhetsz bűntudatban. Zsidók 11, ahol van az a rázós része, amit sokan az üdvösség elveszítéséről szóló résznek tartanak, az pont erről szól. Arról szól, hogy valaki annak ellenére, hogy Krisztus kifizette minden bűnét, még áldozatot mutat be a bűnért. Ahelyett, hogy csak szabad lenne. És ezzel a kegyelem szellemét és Krisztus kegyelem szellemét megcsúfolja, Krisztus vérét pedig lábbal tapodja. Nem azzal tapodod lábbal Krisztus vérét, hogy vétkezel. Sokan azt gondolják, Úristen, vétkeztél, lábbal tapodod Krisztus vérét. Nem. Pont akkor tapodod lábbal Krisztus vérét, amikor azt mondod, hogy elégtelen volt arra, hogy kifizesse a bűnömet, és még valami áldozatot be kell mutatni, majd bűntudatom lesz, majd vezeklek, majd rendbehozom, majd nem tudom, mit csinálok. Krisztus kifizette, pont, szabad vagy. Ezt értitek? Oké, ha te odaadnád a fiadat azért, hogy az a másik ember kijöhessen a börtönből, miután a fiad meghalt azért, hogy ő kijöhessen, és ő bent marad a börtönben, akkor te örülnél ennek, azt mondanád, hogy jó, milyen kis alázatos, vagy lekeverné neki két akkora pofont, hogy a faladná a másikat, és mondanád neki, takarodj ki innen, nem azért halt meg a fiam, hogy te itt rohagy tovább ebben a börtönben. Azért adtam oda, hogy kijöhess, akkor most gyere ki! Értitek? Semmibe venni az áldozatot azt jelenti, hogy megmaradni a bűn tudatban. Lehet, hogy Isten, te azt mondod, hogy ez a vér, meg a Krisztus meghalt, ez olyan sokat ér, de szerintem nem ér olyan sokat. Nem ér annyit, hogy én megbocsássak magamnak, hogy én bűntudat nélkül éljek. Ez ezt jelenti. Ezt értitek? Nem tudom, hogy értitek-e, mert olyan riadt szemekkel néztek rám. Azt próbálom mondani, hogy a bevégzett munka tényleg be van végezve. És túl akartam tolni a biciklit, úgyhogy toljuk túl, mindegy. Tehát a lényeg az, hogy most túlzásba esünk, aki elköveted azt a bűnt, ami a leg elfogadhatatlanabb a számodra. Oké? Okay? Ott abban a pillanatban Pásztor Jukka elment a kocsmába. És én mentem vele. És jövünk ki a kocsmából, és lehányunk egy lejárók előtt. It doesn't matter. Oké, okay. Ott abban a pillanatban, tudod, és összeesünk mák részegen, elalszunk a saját hányásunkban. Megvan? Jó kép? Már 5. hete minden este. Jó kép? Senkit nem bátorítok rá, de amikor ott fekszek a hányásomban, és Krisztus arra jár, mit csinál? Ezzel küzd meg ezzel a képpel. Ez nagyon sokat elárul arról, hogy te kinek és minek látod Istent, és kinek és minek látod a bevégzett munkát. Ne én mondjam meg, hogy mit csinál, de az, amit ebben a pillanatban látsz, az, ahogy ő most viselkedik veled, az mutatja meg a te szívedet őróla. És csak kérdezd meg, hogy vajon nem hazudik-e a szíved valamiben. És csak egy vezérfonalat hadd adjak, csak egy vezérfonalat, ami segít egy picit. Tippeljetek, mi lesz a vezérfonal. Dörzsöltek, már tudják. Jézus mondott egy példabeszédet, egy sztorit az atyáról. Megvan? A tékozló fiú története. A tékozló fiú története. Az a srác pont ezt csinálta. Sőt, még sokkal rosszabbat. Értem, az megcsinált mindent egy gyors húzásban, amit csak lehetett. Talán csak embert nem ölt, de mit lehet tudni? Oké, és az atya rohant felé. És ezt erről taníthatunk egyszer, mert a zsidó kultúrában ott minden egyes dolognak, ami ott történt, nagy jelentősége van. Az felháborító az a történet, az felháborító. És nem tékozló fiú történetének kéne hívni, hanem a pazarló, a pazarlóan szerető atya történetének kéne hívni. Azt gondolom, hogy a szívünkben a képünk Istenről és a velünk való viszonyáról torz. De nem úgy torz, hogy túl aranyosnak látjuk, hanem úgy torz, hogy semmit se tudunk a szeretetéről. Semmit se értünk a bevégzett munka teljességéről. Semmit se értünk abból a szabadságból, amiben a bárány vére vitt minket. Rendben van. Ott fekszel a hányásodban, és Jézus jön. Mit csinál veled? És a jó kérdés, hogy mit csinál veled következő este? És a következő este, és a következő este, és a következő este. Köszönjük, atyánk, a te nevedben jövünk most hozzád, Jézus. Adj nekünk, szólj hozzánk, gyújts világosságot ott, ahol sötét van. Állítsd be te pontosan a mércéket, a súlyoknak. Te add meg a méretét, tőled lesz egyensúly, benned áll ez össze. Nem a mi igazságunk, nem a mi ítéletünk szerint, hanem a te igazságod szerint. Mutasd ezt meg nekünk, mutasd meg a bevégzett munka csodáját, és állítsd helyre a képet rólad, vagy építsd föl, ha még meg se született bennünk. És hogyha úgy hallgattad ezt az üzenetet, vagy úgy vagy itt, hogy még sosem kötöttél békét Istennel, tedd meg most. Jézus Krisztus a megváltó, aki hisz ő benne, annak örök élete van, és minden bűne megbocsájtatott, minden adóssága kifizettetett. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet, adj örök életet. Vidd el a bűneimet, hadd éljek neked, és legyek halott a bűnnek, hadd legyek szabad, add ezt nekem. Igen, elfogadlak Jézus, adj örök életet, elfogadlak. Te nevedben imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket.